Üdvözlet mindenkinek, ez itt a Hídnyugatra Podcast 138. epizódja. A mai felvételen itt van velünk a kormányközeli kapcsolatunk, a vezető beosztású Feri.
Sziasztok!
A pályavégi főbos, a híresen kíváncsi Gyuri.
Hello, sziasztok!
A hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Sziasztok!
És a világháló szövője, én Laca. Az adást 2024. április 20-án szombaton veszük fel. Ma van a marihuana fogyasztás nem hivatalos napja. Az évből még 255 nap van hátra. Ma beszélgetünk az előfizetéses csatornák, TV csatornák létrejöttéről, egy új Star Wars játékról és a webfejlesztésről is. Kezdjük is el! És ti, mi a helyzet a előfizetéses TV csatornáinkról?
Hát ugye manapság már mindenki tudja, aki nem torrentezik, hogy a TV csatornákért fizetni kell, és általában szoktunk is fizetni.
Mi az a torrent?
Nem tudom, az amikor ahonnan az ISO-kat szeded le, tudod, a Linux ISO-kat, szoktad leszedni, az a torrent. Ha más nem, kábel TV azért a legtöbb embernek van, illetve ha Írországban élsz, akkor úgy is befizeted a TV adót, TV license-et, mert hogy kell.
Nem igaz, nem kell.
Nálunk kell. Írországban akkor is kell, hogyha képernyőd van otthon, tök mindegy milyen, akkor így már van. Szedik be.
Ezt mondták nálunk Angliában is, nem igaz?
Ez.
TV license-et csak akkor kell fizetni, hogyha élő adást nézel. Ha az adás már 10 perccel később nézed, az adást nézel utánaként is, mert ott is biztos, hogy innen az a szabály.
Most változtatták meg, Gyurika, nem próbáld már bele.
Most változtatták meg.
Nem, nézzük, vagy 2 éve, igen. Az történt, hogy azt mondták, hogy addig, hogyha volt tévéd, akkor kellett TV license fizetni, és kötelező volt beengedni, és nem érdekelte őket, hogy működik a tévéd, vagy nem. Ha volt tévéd, fizetni kellett. Ha monitorod volt, akkor nem kellett fizetni. Most már úgy van, hogyha kép megjelenítésére alkalmas eszköz van a tulajdonodban, akkor kell TV license-t fizetni.
És mi alapon? Mi alapon? Ezt hogy döntötték ők el, hogy neked TV license-t?
Figyelj, ez piros lámpőnek azért.
István, értem, hogy hoztak egy ilyen szabályt, de miért vagyunk ilyen borjuk, hogy ilyenbe beleegyezünk? Én miért fizetnék valamilyen szolgáltatásért, amit nem használok?
Egyébként én úgy tudom, hogyha tényleg, ha a live TV-t néze, akkor kell, vagy hogyha
Angliában,
a BBC-n, meg az iPlayer-en nézed a BBC-nek a szart.
Csak most már vannak streaming szolgáltatások, és az is live-nak minősül, ha nézel egy Twitch-et.
A Netflix, az Amazon, nem.
Nem, igazam a Lacának, streamingen is lehet nézni live adásokat. Ha azt csinálod, akkor igen, kell fizetni TV license. De ha nem nézel semmilyen élő adást, tehát ami épp abban a pillanatban történik, onnantól kezdve a TV license itt Angliában rá nem érvényes.
Na igen, de most gondolj bele, ez olyan, mint azt mondtad, hogy igen, én nem nézek élőadást, de azt nem tudja ellenőrizni senki.
De ezt tudják nézni.
Képes vagy rá, van hozzá.
Nem tudják.
Van hozzá.
Nem tudják ellenőrizni.
Hát a BBC adását én online nézem interneten keresztül, ezt nem tudja senki se nézni, nem tudja monitorozni, hogy én mit csinálok.
Hát ha online nézed, akkor esetleg, de hogyha most izével beltéri egységgel veszed, ugye, ami nem ad kifelé semmit, akkor hogyan tudnák ezt megnézni?
Hogy ne adna már az összes új beltéri egység, vagy várjál, melyik beltéri egységre gondolsz, István?
Hát a tudod, ízlés beltéri a rendes digitális vevő beltéri.
Ja.
Tehát ez a mini tévé, amit nálunk.
Vagyok már benne biztos, hogy mi az, amit tudnak nézni, meg mi az, amit nem tudnak. Mi az, amit elmondanak, hogy tudnak, meg mi az, amit nem mondanak el, hogy tudnak.
Na jó, ez meg már a
tudjukik.
Igen.
Ez meg kicsit összeesküvés elmélet, de a lényeg az, hogy a legalábbis az ír kormány azt a megoldást választotta, hogy tök mindegy, mi beszedjük a pénzt. Az
van egy trükk, van egy telefonod már.
Én nem engedek be senkit.
Ez jó.
Hát, úgyhogy majdnem a 3 óra leolvasót elzavartam, mert azt hittem, hogy azt akarja megnézni, van-e monitorom, vagy nincs.
Egyébként ennyi nem szabad beengedni, mert az a baj, hogyha beengednek, akkor hazudnak ám. Tehát bármit beír, hogy ő látta, hogy ment a BBC, érted?
Ja.
De nem szabad beengedni, hogyha van, jöjjenek vissza rendőrre, miért? Az nagyon ritkán van, hogy visszajönnek. De ha visszajön rendőrre, akkor meg neked is föl kell venni, meg kell kéne a rendőrt, és a body kamerája menjen.
Aha.
Úgy menjetek végig. Nem kell bekapcsolnod a tévét, tehát ez tök hülyeség. Semmit, lehet ott a tévé, azért nem megy rajta semmi. Kész, el kell menjen, aztán föl kell írni, hogy voltak bent, volt, látott tévét, nem ment a tévé. Van egy rakat videó egyébként a YouTube-on, hát akkor meg az abszolút még az
vannak monitorjaim. Nincs tévé.
Hát tök mindegy, sem mindenek így ki kell lenni kapcsolva, legyen az kész.
Azért mondom, tehát így beszedni valamilyen izét, csomót, mert én nem nézek semmilyen élőadást, abszolút nem nézek semmilyen élőadást.
Hát ebből él tehát a BBC, ez a BBC-nek
azért,
megy
az azért én miért fizessek, ha nem használom a szolgáltatást? Rohadtul nem érdekel a sok hülye reklámja.
Ja.
Abszolút nem vagyok rá kíváncsi. Hát ezért is azon gondolkozom, hogy le fogom mondani az Amazont is, mert 2 vagy 3 fonttal többet akar beszedni azért, hogy azt a reklámot, amit most betettek, ami eddig nem volt, leszedjék. Nem. És nem is nagyon nézem már az Amazont se. Hát menjenek el a francia reklámok, ha nem vagyok kíváncsi a reklámokra.
Az Amazont is csak azért tartom meg, mert vannak extra szolgáltatásaik az előfizetésem mellett.
Aha.
De nem gondoltam, hogy ekkora problémát fogok hozni, hogy én egy ilyen
hát
hozok be.
Igen, István, mert ez felháborító. És ezt csinálják nem csak Írországban, nem csak Angliában, nem csak Magyarországon, az egész világon. Az emberek egyre jobban borjukká válnak meg birkákká.
Nem, az a felháborító, hogy durván hazudoznak is.
Igen,
ez
igen.
Ez a TV licenses, ha, hazugságra épül az egész.
Kényelmesen élünk, addig, amíg hagynak kényelmesen lenni, belemegyünk mindenbe, és egyre jobban rá fogunk faragni.
Ja, Angliában voltak ilyen reklámok, tévéreklámok, hogy nekik van ilyen rádiós autójuk, amivel látják, hogyha te nézed a BBC adásait, és az is tök hazugság, mert ilyen nincs.
Srácok, az autó útdíj nem ugyanez? Most útdíjat kell fizetned, hogyha van autód. És csak azért vetted az autót, hogy ott álljon a kertben, mert szép.
Igen, de az egész más.
Akkor nem kell,
az...
nem kell. Tehát akkor nem fizetsz.
Hát
a saját parkolódó, a saját területen áll az
de
autó, akkor nem kell.
Ki lehet vonni a forgalomból,
ha public úton parkol az autódat, akkor sajnos ki kell fizetni.
Igen, de egész más, mert az egyik az egy szórakoztatás, a másik meg kell.
Mi van, hogyha én azért vettem az autót, hogy majd a zombi apokalipszisben majd használom, de addig nem.
Hát akkor ki tudod vonni a forgalomban, még nincs zombi apokalipszis.
Ha az zombi apokalipszis, aztán meg nem kell rá sűzni.
Utána meg nem kell senki. Csak nyerhetsz, Laca, figyelj, ez kurva jó.
Jó van.
De nem fizet senkinek.
Sőt, a zombi apokalipszisben még a kábel TV díjat se kell fizetni, úgyhogy ez tök
nyerő. Mondjuk csak
sárcok, mostanában én egyre többet kezdtem el gondolkozni, hogy valahogy el kéne kezdeni ilyen ellenkampányt, intézenek ezeken a szarságokkal. Kíváncsi lennék, hogy leállítják az adásról a csatornánkat, vagy sem?
Ellenkampányt mire gondolsz?
Hát az ilyen hülyeségek ellen, hogy TV license, meg...
Hát le! Angliában
nem, elkezdeni fel nyitni az emberek szemét.
Hát ilyen van. Russell Brandet ismeritek?
Hallottam már a nevet.
Az ilyen régen egy ilyen volt, egy ilyen színész, fiatalon, egy ilyen drogos, minden hülyeségben benne volt, bolond űrge volt, és akkor most így idős korára ilyen YouTube csatornát csinált, ahol pont ilyen témákat feszeget, a TV license-ről is volt neki videója, és egy jó éve ment, valami 6,5 millió feliratkozója volt már, amikor egyszer a YouTube le akart zárni, most nincsenek is reklám, megy a YouTube-ja, visszakapta a YouTube csatornáját, de nem reklámozhat rajta semmit. Tehát az ő hiába nem fizetsz el a YouTube-ra, hogyha az ő videóit nézel, akkor sosincs reklám, mert a YouTube nem engedi. Tehát, hogy nézheted cson nélkül. De pont azért, mert olyanokról beszélt, amik ilyenek. És akkor ezt nem szeretik. Nem akarják, hogy te kiugorja a rendszerből. Ennyi.
Hát lehet, de a világ változik. Most már nem lehet fenntartani egy olyan üzleti modellt, ami ilyen bemondásra működik. Tehát ez
hát fel. Szerintem meg fel lehet, mert egyre bolondabbak vagyunk. Mindenki én is a telefonomon lógok ott. Honnan tudod, hogy éppen a Telex is írt már hülyeséget, amit utána mondták, hogy nem tudták. Az a baj, hogy a híradók csak azt díjazza a mostani világ a hírműsorokba, hogy te legyél a leggyorsabb, aki kimondja, mert 1000 helyről kapod a híreket. Ezért nincs idő ellenőrizni, nincs idő.
Nem erről beszélek, figyelj csak, Feri. Az van, hogy mostanára a TV szolgáltatás, az online, nem online, hanem a streaming, tehát a valós idejű TV szolgáltatások, azok leépültek a hírszolgáltatások szintjére. Ezzel nincs is semmi baj szerintem, ez kell is, kell, hogy legyen rádió, kell, hogy legyen TV, ami a híreket sugározza, de az ilyen szórakoztató jellegű tartalmak, azok szépen lassan átszivárognak az internetre. A streamingbe, azokba a online streaming szolgáltatókhoz, akiknél akkor nézel filmet, amikor te neked van időd, akkor nézel mozit, sorozatot, amikor te abban az ütemben, ahogy te szeretnéd, nem pedig akkor, amikor a tévé leadja.
Igen, mert ha belegondolsz, 30-40 vagy 50 évvel ezelőtt, amikor a tévék elkezdtek jönni, meg népszerűsödni, akkor az emberek jó része délelőtt dolgozott. A filmek este voltak, család hazament, kicsit megpihent, megvacsorázott, leült, megnézett este egy filmet, aztán mentek aludni, kész. De ma már nem így van, össze-vissza dolgozik mindenki, össze-vissza csinál mindenki mindent, és nem fogja tudni megnézni a filmet akkor, amikor a TV szolgáltatónak van kedve sugározni, hanem akkor fogja megnézni, amikor neki van ideje vagy kedve.
Mert régen nem voltak ugye bányászok, meg olyan munkások, akik három műszakban vagy négy műszakban dolgoztak.
Hány százalékban voltak régen a mai naphoz képest?
150.
Aha, igen, István.
Hát figyelj, nagyon sokan, hát én 10 évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt, én 4 műszakban dolgoztam, most meg...
Én 30-40 évről beszéltem, nem 10, meg...
Ennyi.
Tehát... Sőt, mint több, még messze visszamehetek, mert már apám gyerekkorában is volt tévé. Csak ugye nem volt népszerű.
És apám is dolgozott éjszakás műszakban.
Apám nem.
Na, hát ennyi, mert ő festő volt, az én apám meg gyárba dolgozott, hát ennyi.
Lámpa nélkül nehéz volt festeni.
Na látod. Amikor még nem volt áram, meg a dinoszauruszokat kellett elhesegetni a hiszéből. A 1960-es években, amikor bejött a TV maga, akkor még azon gondolkodtak, hogy ugyanígy fel voltak háborodva, hogyha esetleg valakinek az eszébe jutott, hogy fizetni kellene a tévéadásért, mondom, azok legalább úgy felháborodtak, mint Gyurika most. És akkor viszont az első ötlet, hogy pénzt kell lehessenek kapni a tévéadásért, az úgy nézett ki, hogy felraktak a tévére egy ilyen pénzbedobós dobozt, és akkor abban rögzítették azt, hogy mikor és mit nézel, egy lyukkártyával vagy valamilyen szalaggal, és akkor azzal tudták nézni, hogy te az megadott 3 csatorna közül melyiket használod. Ez egy ilyen rádióhoz hasonlított a tévé tetejére került, ugye volt egy érmetartóval, és akkor képzeljétek el, hogy valaki jött, azt kiürítette az érmetartót. Tehát valaki bejön hozzád, becsengett, és ugye úgy, mint ahogy a gáz vagy a villanyszámlára elkérte még annó a pénzt, azt mondta, hogy jöttem a tévét kiüríteni.
Azért az le is törném a kezét.
Az biztos igaz. Ide te nem jössz be.
Hát Amerikában le is lőnék gyakorlatilag.
Ez Amerikában volt, tehát így.
Saját tulajdonodon.
Nem minden államban, de az államok jó részében, igen.
Jó, hát mindenütt lelövít. Kérdési mások valahol nem is büntetik meg érte.
De ja? A gázszámlást se lövik le, meg a villanyszámlást se lőtték le.
Hát attól függ, hogyha megnyúdossa a kutyádat és lelövöd, van, ahol nem büntetnek meg érte.
Jó kell tanítani a kutyát, mindig meg kell kérni a kutyát, hogy valaki idegen jön, harab meg, és akkor úgyis bele fog rúgni. És ha belerugott, akkor ennyi.
És akkor is tégulázott. Egy postás, egy gázszerelő, egy tévészerelő.
Először ezekkel kísérleteztek, aztán megpróbálták azt, hogy, vagy azt mondták, hogy hát sajnos egy ilyen New York méretű várost, így hát nem is nagyon érné meg bekábelezni, úgyhogy a kábelcsatorna ez, vagy kábel tévé ez egy hülyeség, tehát az biztos, hogy nem működhet. De aztán valahogy mégis az lett a dologból. Aztán hát volt egy ilyen, 1951-ben már volt egy olyan rendszer, ami működhette volna ezt a rendszert nekünk, de 61 előtt nem engedélyeztek valódi teszteket hozzá.
És
akkor, igen, igazából az egész, ami nagyon vicces volt, hogyha megnézitek a linken, ami benn van, az a fő vicces rész az, amikor otthon van neked egy ilyen dobozod, amiben be kell dobálni, és ez nem az áramot veszi el tőle, hanem
az adást.
Többet kell fizetni az egyik csatornáért, mint a másikért. Tök jó reklámok voltak azzal kapcsolatban, hogy nézd a tévét, és hogyha nem fizetsz a tévér, akkor az milyen rossz lesz. Az elején nagyon jól elmondtátok a véleményeteket a fizetős tévécsatornákról, úgyhogy én többet nem is szeretnék hozzátenni igazából.
Azt szerettem volna kérdezni, hogy mondtad, hogy nem tudják nézni, hogy mit nézel, mit nem nézel. Akkor hogy van az, hogy már 20-25 vagy akár még régebbről is meg tudták mondani azt, hogy ki nézte az RTL klubot, ki nézte az MTV1-et, az MTV2-t?
Ez közvéleménykutatás,
nem? Továbbadnám szakértőnknek, Lacának ezt a kérdést. Laca, te szerinted honnan tudták?
Ugye régen, mert régen ez az összes tévéadás legalábbis nem online volt, hanem érje levegőből, és ott a régi tévék nem nagyon adtak vissza élet.
Hát ez úgy volt, hogy, és ma is úgy van egyébként, hogy kiosztanak bizonyos kiválasztott embereknek ilyen dobozokat, amivel
lehet monitorozni. De ezt élőbe.
Ez ja, igen. Az élő adásra rárakják otthon, belakja a kis dobozát, rácsatlakoztatja a tévére, és aláírtak vele egy szerződést, hogy amit ők néznek, azt nekik naplózniuk kell, tehát kis kezükkel naplóba felírják, hogy ki nézte, gyerek, vagy a felnőtt, vagy kik nézték, és ez a doboz meg monitorozza, hogy melyik adást nézik éppen. És azt hiszem, hogy egész Magyarországon talán 1000 család van, aki használja ezt a dobost, és ebből az 1000 családból levetítik a nézettségi adatokra. Igen, az egészet. Ez már, nem tudom, 20 éve is elavult.
És ezért kapnak ők valami ezért?
Nem.
Ellenszolgáltatás? Semmi ellenszolgáltatás?
Semmi.
Még csak nem is kapják ingyen a tévét?
Nem.
Hát tudod, hol engednék be ilyen dobozt a lakásomban?
Tudom, annak idején, amikor egy relatív közelségű cégnél dolgoztam, akkor volt egy benfentes csóka, aki ebben a rendszerben dolgozott, és tőle megkérdezgettük ezeket a dolgokat, hogy ez miért éri meg valakinek, és hát csak azért, mert ő nem tudom, valamiért. De nem kapnak érte, semmilyen ellenszolgáltást nem kapnak.
Van ez részén, hogy mit hallgatsz a rádióban ilyen felmérés, hogy mindenféle részét, hogy én most ezt a rádióadást hallgatom, ez még önkéntes és online. Tehát vannak ilyen felmérések, a rádió hallgatottságot konkrétan innen tudják, a nem webes rádiót, hogy nagyon sok helyen megvan ott, hogy jó, hogyha hallgatod a rádiót, akkor írd be most, hogy épp a Sláger rádiót hallgatod, vagy a Dunabajuszt, vagy akármelyik.
Én engem csak az lett meg, hogy vannak emberek, akiknek erre van idejük, mert én, hogyha hallottam, is van is időm, hogy nagy Isten rádió közül, hogy nincs időm arra, hogy most még írogassok, hogy hey, hello, sziasztok,
hát fie, én szerintem hallgatlak. Ez úgy működik, hogy ezt kiosztják ugye ennek a néhány családnak, és akkor rendesen vezeti, azzal semmi gond, de aki anyagolja, akkor elveszik, azt odaadják valakinek. Tehát mindig megtalálják azokat a családokat, akik ezt
azt én értem, tudják. Azt én értem, de ki az a hülye, aki ezt tök ingyen megcsinál? Ez neki extra munka, meg izé, macera. Hát hogy csinálnék ilyet?
Hát nem mindenki úgy gondolkozik, mint te. Gondoljatok már ember a kölcsönzőbe, amikor föltöltenek valamit, azt miért tölti fel? Mert van, aki szereti így megosztani a dolgokat. Az
kész, vagy 3 millió családból csak találnak ezret, akik
hajlandók. Meg nem mindenkinek erre. Van annyira kicentizve a napja, van, akinek jobban összett az élet, több ideje van, több pénze.
Ja. Szóval furák
igen, akkor meg nem azt a kategóriát nézik, akik... Na jó, oké, ezt kibeszéltük.
Na jó, menjünk át vidámabb témákra. Hallottátok, hogy meg fog jelenni a Star Wars Outlaws?
Ti láttátok?
Én 2 hete számítógép közelében se voltam, gyerekek.
Na, a Star Wars Outlaws-ról annyit kell tudni, hogy egy csodálatos Star Wars világú open world játék lesz. Nagyon szép lehet az intróban látni. Ugye ez az Outlaws, ugye ez a törvények kívüliekről szól, tehát ilyen smugglerekről, meg nagyon sok visszatérő fanservice van benne, tehát egy Jabba palotájában még, ahol ott látod a karbonba öntött hangszórót, meg nagyon sok ilyen catchy dolog van benne, például a kis állatkája a főszereplő hölgynek, nagyon cuki, meg mit tudom, tök jó, és ugye már előrendelhető, meg is vannak az árak, tehát a base game-et megrendelted 70 euróért, 110 euróért egy gold edition, és hogyha egy olyat szeretnél, ami early access tartalmaz, meg ultimate edition, meg digitális könyvet, meg nagyon jó sok mindent, azért nem kell többet fizetned, mint 130 eurót. Tehát ez egy csodálatos ajánlat lehet bárki számára, aki játszani akar egy ilyennel.
130 euró?
Uh-huh.
Nem tudom, hogy mi van a játékkor, de az is nagyon elkezd állni.
Rálépett a Star Wars a Destiny 2 útjára, vagy ugye az ilyen mass online, havi, illetve szezonális fizetésű játékok piacára, ami egyrészt nem rossz, másrészt elég nagy gáz, mert ugye ezzel elég kemény pénzeket lehet beszedni havonta, évente, és hát itt a játékon is az látszik, hogy már az alapjáték se lesz túl olcsó. Azért 70 eurót kifizetni egy ilyen dologért, az nem kevés. És szerintem tudja, hogy lesznek itt is season-ek, itt is
season
lesznek.
Pass, igen, azt mondják, hogy a Gold Edition tartalmazza az első season pass-t. Uh-huh, hát ilyen.
Uh-huh, igen. Tudja, hogy itt is lesznek
kozmetikai dolgok, amiket megtehetsz, igen, mikrotranszakciókra.
Mikrotranszakciókra gondoltam, igen.
Hány fejlesztő meg programozó dolgozik?
Ezt nem lehet tudni. Biztos sokan, de egyébként ez már várható volt.
Melyik cég csinálja ezt? Ki csinálja a Star Wars? Melyik
azért? Nem tudom, IGN.
Ubisoft.
Ubisoft-os? Tehát hány alkalmazottjuk van?
Hú, nagyon sok.
Jó, oké. Mit tudom én, van körülbelül 100 játék, amin dolgoznak?
Hát nem hiszem, hát ő...
Ne úgy összesen általában az időkezdete óta. Biztos, hogy csináltak legalább 100 játékot, nem?
Hát csináltak 100 játékot, biztos sokat csináltak.
De a Ubisoft az nem fejlesztő cég, az fejlesztő cég.
Hát kiadó és fejlesztő
cég. Hát kiadó és fejlesztő, hát persze, biztos megvannak az emberei.
Hát 20 ezer alkalmazottja van körülbelül.
20 ezer alkalmazottja.
Mondjuk szerintem nem ők fejlesztik, amíg
ebben biztos benne van az összes könyvelés, meg akár kicsoda management.
Hát nyilván meg azért a sok lawyer.
Szerintem nem feltétlenül lesz rossz ez a játék. Én már vártam a Star Wars világán játszódó valami jó kis mass online teljes világos cuccot, amin lehet bohózkodni.
Engem nem ragadott meg sose a Star Wars-nak a játékvilága. A filmet szeretem,
nem voltak imádom. Jó játékai a Star Wars-nak eddig. Voltak néhány jó
játékok. Az egyetlen, amit szerettem, az a Rogue Squadron volt.
Jók voltak, igen, persze, mert el voltál vele, végigcsináltad a questet, aztán kész, vége volt az egésznek.
Uh-huh. És ez
de
pont
ez,
jó
ez
volt.
Pont arra való a Star Wars Outlaws, hogy ne legyen vége soha.
Aha.
Érted? Mint a Destiny 2, mint a Diablo 4.
Szerintem én már öreg vagyok ehhez a Star Warshoz, az ilyen izékhez. Én még abban születtem, hogy ott volt Han Solo, meg Luke Skywalker, uh-huh. legyakták az enemit, azt kész.
De a Star Wars kidolgoztak egy komplett világot. Tudom. Ezt nem kihasználni bűn volt eddig. Uh-huh. Ez benne a jó, hogy...
De nem ismerem igen. azokat az embereket, azokat a karaktereket, azokat a szereplőket, újak, fiatalok, nem szeretem. A régieket szeretem.
Ez a régi, tehát ez a Golden Era-ban játszódik, tehát ez konkrétan ott mondom, akkor játszódik a Birodalom Visszavág környékén, tehát igazából még az első trilógia idején játszódik az egész, tehát folyamatosan...
Én azért is mertétek te a Knights of the Old Republic, Star Wars...
Megvan minden Star Wars játék, majdnem.
Na, tehát... Az szerintem Uber volt, és a sztoria is hatalmas
volt. Persze, a Kotor az egy hatalmas, hatalmas név ja. volt, tehát az mai napig játsszák.
Ja, igen. Az csoda, Tőt, hogy azt elfélesítették meg.
Tudjátok, milyen játékokat hiányolok? Amihez nem kell internet.
Hát van olyan. Kihúzod az internetet, elindítod a böngészőt, és valá, ugrálhatsz
már
a dinóval.
Már van a dinóval ugrálás, igen.
Ennyi.
Kérdés. Hát igen. Vannak ilyenek. Hát mindegy, visszatérve erre, hogy mondom, igazából a Ubisoftnak van nagyon nagy tapasztalata az ilyen open world játékoknak, mint az Assassin's Creed, meg az ilyen...
Division is náluk van. De az mondjuk Microsoft gép, tehát ezt tudjuk, hogy a Microsoft fejlesztette például.
A Division 2-t? Az konkrétan Ubisoft.
Az Microsoft név.
Hát, de nem, mert Ubisoft. A Crew is, ugye, az is Ubisoft. A Watch Dogs Legion, az is Watch az Dogs, Ubisoft.
Aha, az is.
A Just Dance is.
Ubisoftnál van az Ark is?
Far Cry az nála van. Nem Ark, tudom, az
Ark. A Far Cry az mindenképpen, igen. Az Ark azt hiszem, az is náluk van, és abból senki most egy új verzió, azt is nagyon hype-olják. Tehát azért vannak nevek azért Ubisoftnál, na. Szerintem nem olyan
széles... Rainbow Six Siege az egyik legjobb lövöldözős játék, szerintem.
Uh-huh. Nem olyan széles a palettájuk, mint mondjuk a...
Ugye most jött ki a Skull & Bones.
Uh-huh. De szerintem a legtöbb ilyen szolgáltatóval simán betegszik. Mondjuk az Epic-kel
hát
is. Az Epic-nek az az előnye, hogy ő ilyen kizárólagos szerződéseket szokott kötni, és amíg nála van a game, addig mit tudom én, dolgokat tud vele csinálni, meg egy csomó ingyen játékot kiszór. Azért van előnye az Epic-nek, de szerintem én szeretem a Ubisoftot egyébként. Na, lépjünk tovább. Hoztál nekünk egy könyvet, amit nem értek, miért raktál ide, Isti?
Egészen egy könyvsorozatot hoztam, ha már beszéltünk a posztapokaliptikus világról, amikor jön a zombi apokalipszis. Itt ez a John Winchester, nagyon jó neve van, tehát az író neve az szerintem tökéletes. Ha Sam Winchesternek hív, vagy Dean Winchesternek hívnak, még jobb lenne, de...
Gyanítom, hogy felvett név, de igen.
Mondjuk. Igen. Szóval van egy The Journey Home, an EMP Survivor Story. Szóval csak annyit akarok róla elmondani, hogy ez egy viszonylag jól megírt sztori arról szól, hogy van egy prepper csávó, tudjátok ki, akik a prepperek? Akik a...
Felkészülnek a világ végére.
Így van, világ végére felkészül, többféle szkenáriója fel van írva, hogy mit kell csinálni, mikor, meg ilyenek, uh-huh. és bekövetkezik az egyik nagy félelme. Sajnos ő éppen úton van az egyik partról a másik felé, hazafelé, egy ilyen ezer pár mérföldre van az otthonától, amikor vélhetőleg Észak-Korea robbant egy EMP-t, úgy, hogy beteríti az egész Amerikai Egyesült Államokat, és ezért mindenütt megáll az élet, és ő elindul hazafelé, és ez ennek a sztoriát követ végig, hogy találja fel magát, hogy érkezik vissza, hogy süllyed vissza a Amerika ebbe a hát ilyen középkor, kicsit jobb, ugye, mert a fegyverek azok működnek, de semmi elektronika nincs, semmi hálózat nincs, a kormányzat szépen feloszlik, és a trilógia harmadik részére már 3 év telt el az EMP robbanás óta, mikorra már teljesen ilyen vadnyugati állapotban vannak, hogy a Railroad Company uralja az egész...
Csak egy dolog, az EMP robbanás, miért hiszi azt mondani, hogyha van egy EMP robbanás, akkor az összes elektronika tönkre megy, hülyeség.
Mert az összes elektronika tönkre megy, ami tranzisztoros.
Nem feltétlenül. Nem.
Minden megy tönkre.
A mágneses részek, például a tárolók, azok megsérülhetnek.
Nem.
Az de egyébként...
A laptopod, tehát az összes olyan eszközöd, az a PN átmeneteket teszi tönkre a tranzisztorokban. Tehát, hogyha villan egy EMP, akkor valóban ki fogod dobni a laptopodat, a számítógépedet, a tableteket, a mindent még a valószínűleg a kávéfűződet is, amiben van egy időzítő, ami tranzisztorral működik. Azt is ki kell dobni.
És halufóliába csomagolod előtte?
Akkor nem. De mivel a power grid, vagyis a maga az elektromos hálózaton belül lesz egy csomó olyan, amit túltölt, és valóban szét fog sugározni magából. Tehát az egész elektromos hálózat úgy, ahogy van, tönkre fog menni, és nem fog működni. Nem itt van a probléma. A probléma ott van, hogy ez 3 év alatt eljutottak odáig, hogy mondom, semmilyen elektronika nem jött vissza, a gőzgépekkel hajtanak mindent, hallanak már olyanról, hogy esetleg működik valami finomító, ahol már dízelt is finomítanak, de még mindig nincs áram, nincs semmi. Na most, ha Amerika fölött robbanna egy ilyen EMP, mennyi idő múlva érkezne meg az első segélyszállítmány, mondjuk Európából, mennyi idő alatt érkeznének be Mexikóból az új termékek, mennyi idő alatt állna fel vissza a rendszer magához, mennyi idő alatt térne?
Mennyi idő múlva kapna Észak-Korea egy atomot?
Hát, mennyi idő múlva indulnának el a hajók, és taposnák el Észak-Koreát?
Nem sietnének, az biztos.
Mondjuk az is igaz, hogy minden annak a függvény, egyrészt csak Amerika fölött robbant-e, másrészt mi volt az oka, mert ha tényleg ez egy ilyen támadás volt, akkor lehet, hogy a Föld többi részét eléggé le fogja foglalni az, hogy elhárítsák a következő támadást. Ha mondjuk Kína volt, aki felelős ezért, akkor egy háború kezdődik, és senkinek nem lesz ideje Amerikával foglalkozni.
De hogy nem, a Spider mentőcsapat 2 hét múlva ott lenne, azt így mutatnák, hogy mekkora királya.
Ja.
Meg mennyi idő alatt dolgoznának ki olyan rendszereket, ami pillanatok alatt rendbe hozná azokat a már meglévő erőforrásokat, amik csak azért nem működnek, mert mondjuk a vezérlő számítógépe nem működik.
De egyébként még akkor is, hogyha az egész földre kiterjedő ilyen EMP csapás bekövetkezne, ami az elég valószínűtlen, de mondjuk, hogy így van, még akkor is egy éven belül az elektromos rendszereket újra lehetne alkotni, újra lehetne indítani, és megint lenne áram. Tehát ezt nem hiszem el, hogy nem.
Hát igen, na mondjuk az a
veszek baj... Veszek egy krumplit, beledugok 2 drótot, azt megy az áram.
Igen, de gondolj bele, hogy mennyi napelemfarm meg ilyenek működnek, ami egy-egybe le lenne mosódva. Tehát ha valami, akkor a napelemet azt elviszi az EMP. Tehát ezekkel lenne baj. De helyileg felrakni egy pár ilyen szélkereket, amit megcsinálni úgy, hogy működjön, az nem lenne olyan nagyon vészes dolog. Tehát szerintem amúgy egy viszonylag jól megírt könyv, csak az a baj, hogy az alapfelütésében van ilyen sztori. Tehát időt elütni jó, de ne számítsatok az életetek legjobb könyvére.
Akkor elkezdem az én kis témámat, amiben nagyon szívesen bevonlatteket is, ugyanis az előző héten én úgy döntöttem, hogy beszélek egy kicsit arról, hogy miért éri meg webfejlesztőnek lenni, mi az, ami arra indíthat bárkit is, hogy elkezdjen webfejleszteni. A legkevesebb, legkisebb szinttől a legprofesszionálisabb dolgokig mert mostanában ugye, ahogy előző héten is kifejtettem, elég sokan vannak, akik azt gondolják, hogy kicsit elvézek egy tanfolyamot, tanulok egy kis HTML, JavaScriptet, és utána kapok egy zsíros állást, és degesztek
fogom magam. Csak számítózok, és nem csinálok semmit, és csak dől elő. Így van. Hát ez ennyi, ez mindenki.
Igen, hát egyrészt ez nem így megy. Tehát azt ugye ti is tudjátok bármelyik szakmában, hogy bemondásra senkinek nem hiszik el, ugye, hogy fel tud húzni egy falat, ki tud festeni egy lakást, el tud vezetni egy buszt, azt vagy bizonyítani kell, vagy papírokkal kell igazolni, ugye. A webfejlesztő szakmában papírokkal való igazolás az nem mindig működik, sőt az eseteknek 75%-ában nem. Tehát szeretném ezt az egészet a kiutazás kontextusába tenni. Ugye én az írországi tapasztalatok fényében tudok erről beszélni, de szerintem Magyarországon sincs ez másképp, ha elmész egy céghez, hogy vegyenek fel, mert te ilyen meg olyan profi frontendes vagy, akkor úgy is azt fogják mondani, hogy jó van, öcsém, akkor üljél le, itt ez a probléma, old meg, kapsz rá, mit tudom én, 15 percet vagy 30 percet, megnézzük, hogy sikerül, és akkor annak fényében majd megnézzük, mi a következő lépés. Tehát nyilvánvalóan az, aki szeretne foglalkozni egy ilyen messze menőkig ülő munkával, annak fel kell készülni arra, hogy bizonyos feltételeket teljesíteni kell. Az első feltétel nyilván az, hogy szeresd azt, amit csinálsz. Ez minden szakmánál így van. Legalábbis az én alapelvem az, hogy nem fogok csinálni olyasmit, amit nem szeretek csinálni, mert akkor az egész életem gyakorlatilag abból áll, hogy hajtom a pénzt, szenvedek, kiégek 10 év munka után, és utána vagy fűbe lövöm magam, vagy mint a birka megyek, és csinálom tovább. Az meg senkinek nem jó, nekem biztos nem, a főnökeimnek sem az lesz, és utána csak ott fogok állni, hogy na most akkor váltsak, vagy ne váltsak, új munkahely, hogy szerezzek, üzét, tök stressz az egész, nem jó, nem. Ha valaki szereti ezt csinálni, akkor vágjon bele, ha szeret, nyilván nem tudod először, hogy szeretnéd ezt csinálni, arra vannak ilyen kis tanfolyamok, akár tök ingyenesek is, ahol megpróbálhatod elsajátítani a HTML alapjait, ami még nem programozás, tehát tegyük hozzá, hogy a HTML nyelv az egy leíró nyelv, tehát az olyan, mint a régen volt a Word-be ez az RTL, RTF, vagy nem felett, ugye ez a Rich Text Formátum, ugye, ahol megadtad, hogy jó, akkor ez a betű legyen kövér, ez meg itt aláhúzott, és akkor így tárolta el a rendszer ezt a Rich Text Formátumot. A HTML sem más, kicsit talán több, megmondja a böngészőnek, hogy nézzenek ki az egyes alkotó elemei a weboldalnak, de ez még a legalja mindennek. Ez a primitív semmi, amikor gyakorlatilag megcsinálsz egy oldalszerkezetet, és örülsz, hogy látsz valamit a képernyőn. És ez még mindig frontend. A frontend ugye azt jelenti, hogy a látványvilág az a látvány, amit a néző fog látni, amikor megnyitja a böngésző, fog látni, amikor megnyitja a böngészőben az oldalat. Erre még rájön egy kis JavaScript, vagy TypeScript, amivel kissé már trükkösebb dolgokat is meg lehet csinálni, de ez még mindig csak a böngészőnek a számítógép fog lefutni, ebben még semmi interakció nincs, talán egy minimális van, de ebben még semmilyen szerver oldali dolog nincs, ami igazán nagyját teszi a webfejlesztést. Szóval nem akarok nagyon mélyen belemenni, de a webfejlesztés feltételeihez hozzátartozik bele ilyen alapvető dolog, amellett, hogy szeresd, amit csinálsz, hogy tudjál angolul, minimális szinten. A bármilyen fejlesztés nyelve az az angol. Nem fogsz tudni semmire menni, hogyha nem tudsz minimálisan a fejlesztési szakmában valamilyen angol tudást magadra szedni. Például, ha elmész ugye Angliába, vagy Írországba, vagy bármilyen angol nyelvtörtöd, de akár Németországba, és azt mondod, hogy te értesz a HTML-hez, meg a JavaScript-hez, akkor kiröhögnek, mert nem tudják, hogy miről beszélsz, mert ugye az HTML, meg JavaScript. Tehát ez az alap, és onnantól kezdve minden olyan fejlesztési rutint, fejlesztési fókuszt, ami a szakmában van, azt angolul kell megtalálnod. az interneten, angolul kell prezentálnod, angolul kell gondolkodnod ahhoz. Tehát, hogyha felépítesz egy honlapot, és a változó neveid ilyen egyes, meg kettő, meg béka, meg kalács, ez egyrészt baromság, másrészt pedig mindig számítani kell arra, hogy nem egyedül dolgozol, és ha van veled valaki, aki ugye nem ért magyarul, mert hogy a kiköltözül ugye Írországba, vagy Angliába, vagy még távolabb, akkor nem lesznek a magyar munkatársaid, vagy nem feltétlenül, és ugye, ha nekik is bele kell nyílni a gódba, akkor már gondba leszel, hogy vajon az a kalács, az miért kalács az a változó név.
Szerintem tök poém, hogy a változó
névet használni. Én találtam idegen kódokban hindi nyelvű bevásárlási listát, tehát vannak ilyen dolgok, úgyhogy ezt kerüljük. Tehát angol, nagyon fontos angol. Megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai. Nyilván az előnye az, hogy ez egy ülőmunka.
Ha az előny,
bizonyos.
Úgy fáj a hátam mostanában.
Hát egyrészt előny, másrészt hátrány is. Viszont az, hogy ugye nem kell utaznod, nem kell sokat mászkálnod, gyakorlatilag webfejlesztést bárhonnan meg tudsz csinálni, bármilyen távolságból. Az elsőleges célpontja a home office-nak az a fejlesztés, és én most a webfejlesztésről beszélek elsősorban, de bármilyen fejlesztői terület ugye az a home office-nak a legfontosabb célpontja, de megvannak a hátrányai is nyilván. Emellett ugye nem árt, ha mozogsz, ha sportolsz, nem árt, én pontosan ezért dolgozok inkább hibrid modellbe, ugye, ami azt jelenti, hogy pár napot home office-ban, pár napot az office-ban, az irodában töltök, hogy mozogjak, hogy bemenjek az irodába, hogy be kelljen mennem, hogy felálljak a székből, kimenjek az utcára, hogy kimenjek a lakásból, mert hát én nem igazán sportolok, megmondom őszintén, de a napi mozgás azért az nekem is kell, főleg ha új munkát végzel. Aztán beszéljük a keresési lehetőségekről. Nagyon keresik a fejlesztőket a nyugati szférában, nagyon jól meg is fizetik őket, viszont egy elvárási szintet teljesíteni kell. Tehát anélkül, hogy ne lenne vagy pár év tapasztalatod, vagy megfelelő papírod róla, hogy te ezt tudod csinálni, anélkül nem igazán fognak felvenni. Ugye a harmadik mód az, hogy bizonyítod a tudásodat, erre is megvannak a módszerek, nem feltétlenül az, hogy beülsz az irodába, és legépelsz valami irományt, vagy fejlesztesz valami weboldalt, de léteznek ma már olyan oldalak, ahol a saját munkáidat tudod prezentálni, tudod megosztani, mondjuk a GitHub is ilyen, biztos, hogy ismeritek, ahol lefejlesztesz egy oldalt, egy alkalmazást, egy plugint, bármit, és azt prezentálod a publikussá teszed, és ezt már be tudod mutatni mondjuk egy munkahelyen, hogy igen, én ezt csináltam, igen, open source project, ennyien szóltak hozzá, ennyien írtak hozzá forkot, stb. És itt már lehet prezentálni tudást. Tehát, hogyha semmit nincs, akkor is lehet valamit, ügyesnek kell lenni. Ha nem borzasztottam már senkit eddig attól, akkor lehet, hogy most elfogok, mert még egy feltétel az, hogy azért a matematikai tudásodnak meg kell lennie. Mindenki utálta a matekot.
Nem.
Suliban, tudom, ez egy trend. Én például nem utáltam, István se utálta. Szerintem Gyuri utálta. Gyuri, utáltad a matekot?
Nem.
Nem utálta Gyuri se.
Nem, nem.
Tehát mi kakutójások vagyunk ebből a szempontból. Feri, te
menjél.
Én nem tudom, nem ismerkedtem vele, nem jártam matematikát.
Feri is imádta a matekot, csak most tagadja. Úgyhogy igen.
Nem, itt igazából tényleg az, hogy ha az a baj, hogy a matematikának, illetve nem baj, matematikának van egy csomó tök jó szépsége, tehát hogy tényleg kiadja azt, amit számolsz. Tehát ezek tök jó dolgok tudnak lenni. És az a baj, hogy erre tényleg szükség van, illetve az analitikus
gondolkodás. Az nem baj, szerintem az tök jó, hogy...
Mit tudom én, de az analitikus gondolkodás is nagyon szükség van. Tehát az, ahhoz, hogy felfogd, hogy hogyan kell sorba rendezni egy adatot, vagy ahhoz, hogy tud algoritmizálni a feladatot, amit kell neked csinálni, hogy mit miután, milyen sorrendben, milyen hogy lenne a legjobb, legoptimálisabb, ezeket ki kell találni, mert ha nem, akkor csak ott leszel, hogy
Egyszer, mint száz, matematika nélkül nem lenne semmi, nem létezne semmi matematika nélkül.
Hát csak az a kérdés,
hogy az alapja mindennek.
Találtuk, vagy felfedeztük, tehát ez az, amit nem tudok biztosan, hogy
szerintem felfedeztük. Szerintem is felfedeztük.
Ja, a világ egyetemet irányító
terül. Nem kellett kitalálni, mert az van, az volt, az lesz.
Így van. Nagyon fontos például a fejlesztésben, hogy tudjál előre gondolkodni. Tehát az nem elég, hogy hát most akkor most ide rakom ezt a változót, megnézzük, mi történik. Nem, ez nem így meg. Tehát a fejlesztés az nem találgatáson alapul. A fejlesztés
sajnos tervezni is kell.
Analízison is tervezésen alapul.
De meg kell tervezni, hogy mit is akarsz csinálni.
Így van.
Fú, utálom. Ki kell találni, hogy hogy legyen.
A legfontosabb csapda, amiben bele tudnak esni a kezdő fejlesztők, az ugye a Dunning-Kruger effektus, amikor már azt hiszed, hogy te nagyon sokat tudsz, és elkezdesz okoskodni olyasmin, amiről valójában fogalmad nincs, akkor jön ugye ez a Dunning-Kruger effektus hatás, amin túl kell lendülni. Nagyon sokan beleesnek ebbe, de azért nagyon sokan túl is lendülnek ezen. Tehát, hogyha elérsz egy szintet, akkor lendülj tovább a fejlesztésben, főleg a webfejlesztésben, nagyon gyorsan változnak a trendek, nagyon gyorsan jönnek be új dolgok, tehát én magam is több tíz éve fejlesztek már, mégis azt érzem folyamatosan, hogy új és új dolgokat kell tanulnom. Nem lehet megállni a tanulással. Ez nem tudom, hogy hátránya vagy előny, én előnynek tartom, mert mindig vannak olyan új dolgok, amikre rá lehet csodálkozni a webfejlesztés körében. Na hát, ma ennyit akartam elmondani erről, a következő alkalommal arról fogok beszélni, hogy lehet belevágni az alapoktól, hogy lehet a kezdőszintről feljebb lendülni, és milyen ágai vannak a webfejlesztésnek. Remélem, hogy izgalmas lesz, majd meglátjuk jövő héten.
Ha már itt van Gyuri, akkor én szeretnék megkérdezni tőle valamit. Bár ez mindenkitől, hogy egy sima háztartásnak mennyi az áram felvétele maximum? Tehát mennyi az, amire tervezitek, mondjuk neked a házad, Gyurika?
Hát ez nagyon változó, mert csak a főzőlap, amit kb. Használ, az egy 4 férőhelyes főzőlap. Ha mind a 4 egyszerre használva van, akkor az 8 kW.
Igen, és az hány amperes biztosítékot, tehát hány amper lenne elég számú szerinted egy háztartáshoz fenntartani körülbelül?
Itt konnektoronként és appliance-enként minden appliance-nek van egy 13 amperes biztosítékja. Itt Angliában ez a legnagyobb. Ettől nagyobbat nem használnak semmin se.
Jó, akkor újra néztem a Rookie című sorozatot, amiben volt egy nagyon vicces dolog. Tudod-e, hogy egy amerikai háztartásnak mennyi a? Ugye azt tudjuk, hogy 110 volton megy az amerikai hálózat, az észak-amerikai, tehát az USA hálózat. Tudjátok-e, hogy egy amerikai hálózatnak a betápja az hány amperes?
50-60.
20 amper.
Elképzelésem sincs.
A régieknek állítólag elég volt 200 amper, de most már 350, illetve 400 amperes bemenetük van az amerikai Egyesült Államokban.
Az túl
van. Nem hittem el. Ja, tehát konkrétan utána kerestem, utána mentem, hogy ez
igaz. De ez azért ilyen nagy ez a szám, mert ugye, hogyha volt feleződik, az amper az duplázódik.
Így van, de az sem, tehát na, nekem is 25 amperes bemenő biztosítékon van. Tehát, hogyha lefelezik a feszültséget, ugye az négyszer, az kétszereződik az áram, tehát akkor 50 ampernak elégnek kell lenni. Ehhez képest 400 amperes betápja van most egy modern klímával háztartásnak az Amerikai Egyesült Államokban. Én úgy meglepődtem ezen, hogy tehát nem hittem el, komolyan úgy kellett összét, hogy másfél órán át próbáltam ellenőrizni, és tényleg így van, minden arra mutat, hogy ez egy teljesen normális dolog.
Hát de ha persze, de egyébként ha belegondolsz, itt is, ugye a főzőlappal kezdtem, hogy megy mind, akkor az 8 kW. A sütő szerintem megint ott van egy olyan 2,5-3 kW-nál. A hajszárító 2 kW, a vízforraló 2 kW, porszívó 2 kW, hát olyan 1600 és 2000 watt között van. Tehát itt szinte minden kettővel megy. A tévék és az ilyen számítógépek, itt tudom, a számítógép is, ha egy komolyabb számítógéped van, akkor majdnem elő az 1 kW-os izét, hogyha teljes üzemen megy.
Hát, én most gyorsan kiszámolgattam, hogy én mennyit fogyasztok, és nekem az jön ki, hogy 10 kW-ot fogyasztok el naponta. Az mondjuk szerintem kicsit sok, de, De ja, ennyit. Főleg most, hogy itthon voltam ebbe az utolsó pár hónapban.
Én nem azt számoltam, ennyit. Hogy összesen mennyit fogyasztok. Én sokkal jobban érdekelt az, hogy egy adott időben a legtöbb felvétel vagy fogyasztás mennyi lett, és ez az összeg a mi lakásunkban nem nagyon éri el a 8-10 kilowattot. Tehát sosem egy több cucc egyszerre, ami átlépni a 8-10 kilowattot egy adott időben.
Nem hiszem. Majd nézd meg a fogyasztásotokat, és próbálj egy átlagot számítani.
Már megcsináltam, ugyanis a napelemhez meg, amit építek, ahhoz ez kell. Uh-huh. Tehát azért tudom.
De akkor tudnod kell. Uh-huh. Jó, hát mondom, az, hogy én napi 10 kilowattot fogyasztok el, de...
Azt oszd el 24-jel, meg 220-szal, és akkor megvan, hogy...
Igen.
Hogy uh-huh. mekkora lesz
az átlag. Az átlag.
Igen, fogyasztasz átlagosan. Na mindegy, szóval csak ennyit akartam még mondani, mert már régóta hordozom ezt magammal, ezt a nehéz terhet, és Gyurika nem volt itt, aki...
Ezzel foglalkozok én is, István, pontosan azért, mert az a napelem, ami most fent van a házam tetején, az nem sokat ér így, ahogy van. És szeretnék egy hát másik... Nem. Azért, mert hogyha nincsen grid, akkor nem megy a napelem se. Tehát ez fasság. És hát van egy olyan...
Azért, hogy ne tápláljon vissza, hogy ne rázza meg azt, aki ott...
Ne, de azt megrázza. Tehát vissza táplál.
Hát ha megy a hálózat, de ha lekapcsolják a gridet...
Nem, ha nem megy a hálózat, akkor is, de igen. Azért van hozzá egy izolátor kapcsoló. Tehát, hogyha valamit piszkálni akarsz, akkor le kell, akkor izolálni kell az egészet. Tehát ez van egy külön beszél, aha, jó. Így van. Na mindegy, viszont van hozzá, lehet venni egy olyan invertert, ami elhiteti az én inverteremmel, hogy van külső betár, tehát hálózatízé. És onnantól kezdve meg tudom csinálni azt, hogy az egyik inverter tölti az aksikat, a másik meg csak szolgáltatja az áramot. Tehát utána el tudom menteni azt a áramtermelést akkumulátorokba, ami fölöslegesen csak azért.
De miért nem az van, hogy a napelem meg táplálják az akkumulátorokat, és az akkumulátorok hajtják meg
nem,
a...
Nem tudsz átállni szigetüzemre?
Mi erre?
Szigetüzem, úgy hívják, amikor...
Ezzel az inverterrel, ami most van, nem. Tehát azért kell beruháznom egy másik inverterre, amit összekötök a mostanival, igen, és akkor igen.
Hívják, amikor te, ha gondolod, akkor lekapcsolhatod így a betápot, és akkor használhatod saját magadat, úgy hívják, hogy szigetüzem.
Igen.
Házi naperőmű, ami tényleg aha. akkumulátorral, mindennel, a saját áramat, mert által maga által...
Hát vagy ha nincs is akkumulátor, de legalább működik, tehát mit tudom én, mennyi most a rendszerem, azt hiszem 4 kW-os rendszerem, tehát egy vizet meg tudok forralni, vagy egy ezért meg tudunk melegíteni, egy levest, vagy akármit.
Vagy egy Teslát fel tudsz szölteni 10 perc alatt, ja nem.
Azt nem.
Reméljük élveztétek ezt az adást is, hiszen tudjátok, a Hídnyugatra podcast az első alappályán. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok. Itt volt veletek ma Feli.
Sziasztok.
Gyuri.
Sziasztok.
István.
Sziasztok.
És én Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha szeretnétek, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon, hogy még jobb tartalmakat gyárthassunk. A honlapunk elérhető a hinyugatra.hu vagy hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatási linket, és innen tölthetitek le az adásainkat is. Gyertek a Discord csatornánkra, ahol mindenféle érdekesség vár titeket, szóval megéri benézni. A viszonthallásra a jövő héten! Shut up.